Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Abban az időben Jézus így szólt. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, ott hagyja a juhokat és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéimet, és enyéim ismernek engem. Mint ahogy az atya ismer engem, és én ismerem az atyát. Életemet adom a juhokért, de más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Őket is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, és egy nyáj lesz, és egy pásztor. Azért szeret engem az atya, mert odaadom az életem, hogy majd ismét visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki. Magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam atyámtól. Ezek az evangélium igéi. Enyéim ismernek engem, én pedig ismerem őket, az atya ismer engem, én pedig az atyát. Jó pásztor, vasárnapján szeretnék egy kicsit itt veletek együtt töprengeni, elmélkedni azon, hogy tulajdonképpen hogyan is valósulhatna meg ez, hogy ismerjük egymást, a pap ismer benneteket, ti ismeritek a papot, de a pap ismeri Istent, és Isten is ismeri a papot, hogy tulajdonképpen ez a világ hogy is volna Isten szándéka szerint, amennyire egyáltalán valamiféle sejtésünk lehet a témáról. Hogyan tudnánk mi jó pásztorok lenni, és az sohasem önmagában áll, miközben kétség kívül ez a kép, hogy a jó pásztor egy olyan kultúrából és világból származik, ahol egészen nyilván nyilvánvaló volt, mikor ezt Jézus mondja, hogy a pásztorok élete a juhokon múlik. Hogy mennyire össze van kötve az élete a juhokkal, a juhok jólétével, hogy ők bírják-e a telet, hogy amikor aztán nem esik az eső már hónapok óta, akkor a pásztor meg tudja mutatni, hogy hol van az a pici táplálék, ami még van, hogy mit legeljenek, mert el fognak pusztulni. Hogy a pásztor a saját bőrén érezte, hogy a juhok jóléte az ő élete. És közben pedig a juhok élete azon múlott, hogy a pásztor ezeknek az ismereteknek a birtokában volt-e. Tehát amikor alakul ez a kép, akkor tulajdonképpen ebben az összefüggésben hangzik el, mert egyébként én nem tudom, ti ezt hogy halljátok, vagy hogy vagytok vele, de elárulok nektek egy műhely titkot, hogy itt a különböző könyörgésekben állandóan ez szerepel, hogy ti vagytok a nyáj, és hogy a nyájjal ez legyen, meg a nyájjal az legyen, én ezeket mind átírom. Egyszerűen nem visz rá a lélek, hogy én lenyájazzalak benneteket. Mert ahhoz egy más kultúrára volna szükség, ahol egész más asszociációink támadnak, úgyhogy tőlem ne várjátok, hogy én lenyájazzalak titeket, hanem inkább akkor három gondolatom lenne, és az első gondolat így szól, tehát a jó pásztor, tehát valaki olyan valaki kéne, hogy legyen a papról beszélek most nyilvánvaló, akinek van valamiféle Isten kapcsolata. Végül is nem mondtam túl sokat, de emlékszem egy élményemre, fiatal ember voltam, épp hogy visszagondoltam, tulajdonképpen 30 évvel ezelőtt történt. És hogy jött oda egy fiatal papnövendék, akkor 30 évvel ezelőtt, én voltam 20 a barátaimmal együtt, és persze ott ültek az idősebbek is, volt egy beszélgetés, és akkor ez lett a téma, hogy mit gondolunk arról, hogy tulajdonképpen milyen is egy jó pap. És emlékszem, hogy micsoda két nagy csoportra oszlottunk, voltak a fiatalok, például a fiatalok ilyeneket mondtak, hogy na semmiképp se dohányozzon. Azt semmiképp, mert az annyira illúzió romboló, hát egy papot szívja a cigit, hát ez akkor már meg se hallgatom őt. És akkor az idősebbek meg, és utána én oda tartoznék, ők azt mondták, hát legyen azért hite. Az nem volna rossz, hogyha egy kis hittel azért még rendelkezne. És most már én is ebben az irányban vagyok. Szóval az első gondolat, hogy legyen valamilyen bensőséges, meghitt, zoros, emberi és isteni viszonya a Teremtővel, a Szentlélekkel, meg Jézussal, hogy az ott egy bizalmi viszonynak legyen nevezhető. És hogy mennyire megerősödök ebben a gondolatban, amit 30 évvel ezelőtt az öregek mondtak ott a templomban, hogy legyen hite, hogy jött egy kedves pap növendék, most itt délelőtt a gyerekekkel beszélgetett, és nem tudtam én, hogy ő mit fog mondani, és ezért én magam is nagyon kíváncsian néztem, és azt csinálta, hogy fogott egy dobozt, és a dobozba tett egy tárgyat, és a hivatásról beszélt, és kihívta a gyerekeket, nézzétek meg, hogy mi van a dobozban. Hát csak azért álltam meg, hát ha van kedvetek egy kicsit találgatni, hogy mi volt a dobozban. A gyerekek kijöttek, mindenki ismerte ezt a tárgyat. Hát a dobozban egy mobiltelefon volt. És azt mondta ez a fiatal papnövendék, tudjátok, nekem hivatásom van, hogy engem Isten hívott. És akkor elkezdtek arról beszélni, hogy mi mindent lehet a mobiltelefonnal, hogy hogyan lehet SMS-t írni, és hogyan lehet képes üzenetet. És úgy arra gondoltam, de érdekes, azért van már köztünk különbség, hogy valaki a hivatást onnan ragadja meg, hogy hívás. Valamilyen csengő hanggal, személyre szabott csengő hangon az Isten hív. Hogy kétség kívül nem ez a papi álmom, hogy valaki, a pap, aki mondjuk egy informatikai rendszeren keresztül kapcsolódik az Úrhoz. Ez kevésbé tűnik megfelelőnek számomra. Számomra a pap még mindig az a valaki, aki egy közvetlen viszonyban van az Istennel. És aztán elkezdtem játszani ezekkel a gondolatokkal, ugye, hogy hát a hivatás az nem annyit jelent, hogy hívott az Isten valami közvetítőn, ilyen értelemben keresztül, közvetlen viszony, valami meghitt kapcsolat. Na, itt van rögtön a kapcsolat. Hogy mikor kimondjuk ezt a szót, hogy kapcsolat, nekem a kapcsolat alatt még az van, hogy hát látjuk egymást, egymás szemébe nézünk, egymást átöleljük, és a többi. És hogy mondjuk a kapcsolatból lehet, hogy valaki már csak annyit hall, hogy kapcsol. Mint a kisasszony a telefonközpontban, hogy kapcsolom. És akkor az a kapcsolat, hogy valaki kapcsolt minket Istenhez. Hát amikor a jó papra gondolok, akkor ő nem csak az a valaki, akit az Isten hívott, miután egy informatikai rendszeren a kapcsolat létrejött, hanem ennél valami sokkal természetesebb és személyesebb és emberibb. És aztán még tulajdonképpen ezen a szón is elgondolkoztam, hogy küldetés, hogy nézzétek el ezt a kicsit nevetséges szójátékot, hogy a küldetésből meg szép lassan már csak üldetés lesz. Hogy úgy ülünk, és ülünk, és ülünk. Szóval az első gondolat így szól. De nagy dolog, hogyha a pap fejleszti a spirituális és társas intelligenciáját. Hogy úgy képzelem el a jó pásztort, hogy fejlett társas és spirituális intelligenciával bír, mégpedig azért is, mert a legújabb kutatások szerint a magyar felnőtt lakosságnak már 60%-a kapcsolati zavarokkal küzd, beleértve a papokat is. Hogy tulajdonképpen minket papokat nagyon nagy százalékban társas szorongások jellemeznek, és ezért többé-kevésbé bizonytalanok vagyunk, úgy egyáltalán attól, hogy kapcsolatban lenni, közeli, vagy szoros, vagy meghitt viszonyban lenni. A jó pásztort olyannak képzelem, akinek nem magas a társas szorongási szintje. Hogy otthonos, otthonos, otthonos.
És azután, hogy a kapcsolatban tud lenni, hogy közben a spirituális intelligenciával is rendelkezik, mikor a második vatikáni zsinatnak a különböző dolgai megszülettek, akkor egy nagyon érdekes mondatot mondott ott el egy vezető teológus, azt mondta, igen, fontos volt a zsinati iratokat megfogalmazni, mert lassan oda jutottunk, hogy a Szentléleknek a szárnyverdesése az egyházban ijesztő zajként hangzik. Spirituális intelligencia alatt azt értem, hogy a Szentléleknek a szárnyverdesése inkább valami érdekes és valami vonzó hang, mint sem valamiféle ijesztő szárnyverdesés. Tehát az első gondolat így szól, hogy egy meghitt és természetes, bensőséges, ápolt kapcsolatban tudok lenni Istennel, hogy nyilvánvalóan ezt látom alapnak. Nem pedig, hogy egyszerűen csak arról van szó, hogy vallásos és kulturális elemeket jól ismerek, és ezeknek a hátterében föltételezek egy Istent. Az talán kevés a paptól. Aztán a második gondolat így szól, hogy talán egy jó pap tulajdonképpen mély és árnyalt emberi viszonyokban él, és ő maga mélyen és árnyaltan emberi. Hogy kidolgozta a maga ember voltát. És ez alatt akkor másik két dolgot értek elsősorban, az érzelmi intelligenciát, és ehhez azt mondanám, hogy van egy kísértésünk, hogy a hivatásból végül már csak hivatalnokság legyen. És akkor ez a kísértés egy picit azt is jelenti, hogy az érzelmi világunk, az ösztönéletünk eléggé csökevényes és kulturálatlan, távolságot tartunk a szenvedélytől, az érzéstől, az érzelemtől és a vágytól, nehogy valami baj legyen. És hát emiatt, hogy tulajdonképpen egy jó pap talán az a személy, aki egyszerre bír érzelmi és morális intelligenciával. Nem tudom, ti tudjátok-e a számokat, hogy nagyon sok frissen fölszentelt pap a fölszentelésekor már a kiégésnek komoly tüneteit mutatja. Vagyis hívőként is kiégünk, és papként is könnyen kiégünk, mégpedig azért, mert túlságosan is tudunk ragaszkodni a rutinhoz, a biztonsághoz, a megszokáshoz, mert természetesen, amit megszoktunk, úgy tűnik föl számunkra, hogy az biztonságos, és azután túlságosan tudunk ragaszkodni a saját jólétünkhöz. És így aztán ez mind ki veszi belőlünk a szenvedélyt, meg a tüzet, meg az érdeklődést és a nyitottságot. Ezért a második gondolat így szól, hogy de nagy dolog, hogyha képesek vagyunk az érzelmi és a morális intelligenciánkat fejleszteni. És a morális intelligencia alatt azt értem, hogy nem bizonyos elveknek az újból és újból való hangoztatása hangzik el, hanem hogy számunkra mindaz, amit itt elmondunk, az kapcsolódik a felelősséghez, és kapcsolódik a szabadsághoz, és kapcsolódik a részvéthez és az együttérzéshez, de kapcsolódik az okossághoz, kapcsolódik a jó szándékhoz és az intelligenciához. Nem elvekhez kapcsolódunk a morális intelligenciában, hanem annál sokkal finomabb szövésű tényezőkhöz. És ezek a sokkal finomabb lelket átszövő tényezők, ezek határoznak meg elsősorban bennünket, és ez lehetővé teszi azt, hogy emberiek maradjunk. Olyan kedveset mondott nekem egy hajléktalan testvérem néhány hónappal ezelőtt, azt mondja, Feri atya, maga egészen olyan normális, mint egy melós. Ez most a legújabb dicséret, amit itt őrizgetek magamba. Tehát a második gondolat így szól, hogy mélyen és átfogóan emberinek kéne lennünk. De hogy valaki emberi legyen, az azáltal lehetséges, hogy nem csak hivatalnok, nem zabálta föl őt egy hivatali szerep, hanem van érzelmi és morális intelligenciája. És aztán a harmadik gondolat pedig így szól, és talán ez a legnehezebb, hogy közben pedig rendelkezünk megfelelő és alapos szakismeretekkel. Tulajdonképpen nekünk papoknak igen gyakran tükörbe kéne nézni, de már mondjuk a papnevelő intézettől kezdve, és föltenni ezt a kérdést, hogy tulajdonképpen én mihez értek. Ez a kérdés szerintem ma húsba vágó. Azt szokták mondani ránk, hogy korszerűtlenek vagyunk. Szerintem ez a kisebbik probléma. A nagyobbik, hogy szakszerűtlenek vagyunk. Hogy tulajdonképpen egy csomó olyan dolgot teszünk, amihez nem értünk. Mert igazán nem tanulunk meg beszélni, de sokat beszélünk. Megyünk iskolába mindenfelé, és tanítunk, pedig nem vagyunk pedagógusok. Sokféle szociális munkát végzünk, nem vagyunk szociális munkások. Emberekkel ülünk le beszélgetni, és nem vagyunk segítő szakemberek. Hogy nekiállunk gyóntatni, az élet mélységeivel találkozunk, és nem tudunk megkülönböztetni egy depressziót, egy neurózist, egy lelki zavart, egy személyiségzavart, vagy egy szuicidkrízist. De azért csináljuk. Csoportokat vezetünk, és fogalmunk sincs, mi az a csoportdinamika. De nem akarom magunkat szívni, csak ha van otthon tükör, néha elfutok ott mellette. És akkor az a gondolatom támad, hogy ennek a kérdésnek ma 2018-ban elég komoly jogosultsága van, hogy tulajdonképpen mi papok mihez értünk. És azt szeretném erre válaszolni, egy élményemet hadd mondjam, jött hozzám egyszer egy édesanya, jó régen volt, régi kedves ismerősöm, éneskedtem őket, a következővel kezdte a találkozást, azt mondja, te Feri, van nekem egy mondani valóm, de először is, te annyi mindenhez nem értesz, úgyhogy én ezt most elmondom neked. És tulajdonképpen nem is a második része maradt meg igazán, de azt is mindjárt elmondom, hanem az első része. Hogy odaállt elém, és azt mondja, ide figyelj Feri, te annyi mindenhez nem értesz. És be kellett látnom, hogy ez pontosan így van, főleg miután elmondta, hogy mit akart, hogy én miről tudjak. Mert a következőt mondta, ide figyelj Feri, nekem ikreim születtek. Egyik baba az egyik cicin, másik baba a másik cicin. Tudod, kinek kell ide, pasi? Beavatott engem a női élet egy sajátos rejtelmébe. És kétségkívül ezzel igazolta azt, hogy ezt tényleg nem értek. Hogy ehhez se, meg még ahhoz se. És nagyon eleven bennem egy János atya. Mikor kezdő pap voltam, akkor ott idős papbácsi volt ez a János atya, egy szép őszember. A 40-es években szentelték pappá Bécsben. Hát elég rég volt. És leleültem nála, bekopogtam hozzá, és olyan érdekes dolgokat mondott. És azt mondta ez a János, hogy a tudott Ferikém, az úgy voltám velünk, hogy mi összejöttünk fiatal papok, és a következőt határoztuk el. Akkor leszünk jó papok, hogyha legalább még egy nyelvet, egy idegen nyelvet jól beszélünk, és ha legalább még egy tudományban járatosak leszünk. És mi fiatal papok kitaláltuk, hogy mi azok a fiatal papok leszünk, akik ezt a két dolgot még muszáj, hogy tudjuk. Tulajdonképpen a papságot többnek látom, mint a teológián megtanult mondatok 50 éven keresztül való ismételgetésének. Természetesen a graduális képzésben rengeteg mindent nem lehet elsajátítani. Ám de van egy jó hírem számotokra, 75 év a nyugdíjkorhatárunk. Ez viszont azt jelenti, hogy ha mondjuk valakit 25 évesen szentelnek, ami 75 évig, az 50 év. Ezért állt az 50 évbe, elég sok tanulmány még belefér. Hát egyáltalán nem kell a teológián mindent megtanulni, elég a teológiát, és utána van 50 évünk, hogy még nagyon sok kompetenciát magunkra szedjünk. Ezért az álmom vagy az elképzelésem arról a papról, akinek érdemes lenni, az az a valaki, aki a szó legjobb értelmében és nem önáltatás módján azt tudja mondani, hogy az életnek szeretnék a szakértője lenni. Olyan érdekes dolgot mondott egy orvos továbbképzésen, én ott füleltem, és ez az orvos a következőt mondta, miután ránézett az órájára, mert beharangoztak neki. Azt mondja, tulajdonképpen a lényeget már elmondtam, a többi a tudományos körítés. Úgy látom a jó papot, hogy tudja a lényeget. Hogy valamiképpen a lényegnek a szakértője. De ez csak akkor lehetséges, hogyha egy bizalmi viszonyban van Istennel, és a saját emberségét jól kidolgozta.